Az íge, melynek alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található az egész imént olvasott szakaszban, de különösképpen Lukács evangéliumának 15. részében, az első és második versekben a következőképpen. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: ez bűnösöket fogad magához, és együtt esik velük. Amen. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hát nem egy ismeretlen ígét olvastam fel most mindenki előtt, hanem egy olyan ígét, egy olyan történetet vagy példázatot, amelyet mindnyáján nagyon jól ismerünk. Én is szóltam már erről az ígéről, innen erről a szószékről, lehet, hogy nem is egyszer, hanem többször is. De ahogy ilyenkor, amikor nem új ígét, hanem valami olyat, amit már egyszer mondtam, vagy felolvastam, hozok fel ide a szószékre, mindig el szoktam mondani, hogy ez azért van, mert egy-egy ígének végtelen sok üzenete lehet, és valahányszor olvassa az ember, mindig valami újat tanul belőle. Hát ez történt velem tegnap este is. Amikor elkezdtem készülni, a Magyarországi Bibliaolvasó kalauz szerint ez a mai íge volt a tegnapi napra kijelölt új szövetségi íge szakasz. És amikor elolvastam, akkor valami új bomlott ki előttem. Valami olyan szempont, olyan látásmód, amivel eddig nem néztem erre az ígére, és úgy döntöttem, hogy ezt a szempontot, vagy ezt a látásmódot most elhozom erre a mai Isten tiszteletre, mert van belőle mit tanulnunk. És a Szentlélek Úristen segedelmében bízva megpróbálom átadni azt, amit én ebből az ígéből újra megértettem. Ha figyelmesen hallgattuk, akkor hallhattuk azt, hogy ebben a történetben, vagy ebben az ígében két csoportról van szó. Ugye az első versben olvasunk a vámszedőkről és a bűnösökről, a második versben olvasunk a farizeusokról és az írástudókról. Az ember úgy gondolná, hogy e között a két csoport között hatalmas különbség van, hatalmas szakadék tátong közöttük, hogy ezt a két csoportot nem lehet semmiféleképpen összehasonlítani, nem találunk bennük közös pontot. Miért nem? Azért, mert egyik oldalon ott vannak a vámszedők és a bűnösök, akiket mindenki utált és gyűlölt a maguk közösségében, akikre igazából jó szemmel egyszer sem néztek, akik gyakorlatilag ki voltak rekesztve a közösség életéből. Azt is tudjuk, hogy miért. A rómaiaknak volt egy ilyen különös szokásuk ott azon a vidéken, az adót nem római adóbehajtók szedték be, hanem voltak olyan gazdag emberek, akik egy-egy közösségnek, akár városnak, akár falunak az adóját előre kifizették, és aztán római katonák hatalmával és fegyverével a hátuk mögött szépen házról házra, vagy családról családra beszedték azt az adót, amit ők kifizettek. Tudjuk, hogy nem csak annyit, amennyit befizettek, vagy kifizettek előre, hanem sokkal-sokkal többet szedtek be az emberektől. A zsidó ember utálta a vámszedőket, azért, mert az ő zsebéből sok pénzt vett ki. Most képzeljük el, hogy ha mi falunkban, a mi közösségünkben élne két-három olyan ember, aki rendőrökkel a háta mögött kopogtatna minden egyes házba, és venné el az adót sokkal többet, mint amennyit nekünk igazság szerint fizetnünk kellene, hát mi sem szeretnénk azt az illető embert, én ebben biztos vagyok. Nos, ez volt a vámszedőkkel. Őket kirekesztették, nem szerették őket. A másik oldalon pedig ott vannak a farizeusok, azok az emberek, akik tiszták voltak, akik megtartották az Isten törvényét betűpontosan, egyetlen egy pontot sem hagytak el ebből a törvényből, mindent pontosan megtartottak. Ezek az emberek gyakorlatilag magukról is azt tartották, hogy ők tisztán élik az életüket, bűn nélkül élik az életüket, és mindenki felnézett rájuk. Tehát ők voltak azok, akik vezették az embereket, ők voltak azok, akik lelki vezetői voltak az egész országnak, nem csak egy-egy közösségnek, hanem az egész országnak. Most ezt a két csoportot összehozni, és találni közös pontot az ő életmódjukban, gondolkodásukban, életükben, úgy tűnhet, hogy lehetetlen. Pedig ez nem így van. Az előbb már elmondtam, micsoda különbség volt a farizeusok, illetve a vámszedők között. Most elmondom azt, hogy mi a hasonlóság közöttük. Mind a két csoport távol élt az Istentől. Mind a két csoport elszakadva élt az Istentől. Hiába gondolták a farizeusok magukról azt, hogy ők tiszták és tökéletesek. Hiába gondolkoztak úgy, hogy ők egyenrangú partnerként tekinthetnek az Istenre azért, mert ők nem követnek el bűnt, ez nem igaz. Minden egyes ember vétkezik, és minden egyes ember bűnös. És a farizeusoknak ez a ez a kemény fejűsége, ez az önkritika nélküli életmódja volt az, ami elszakította őket az Istentől. Ezek az emberek tehát abban hasonlítottak egymáshoz, hogy távol éltek az Istentől. Azonban van egy lényeges különbség közöttük. Amíg a vámszedők közeledtek az Isten felé, addig a farizeusok távolodtak az Istentől. Azt olvassuk rögtön az első versben, hogy a vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Ezek az emberek meglátták a saját bűnüket. Ezek az emberek tisztában voltak azzal, hogy ők nem tökéletesek, hogy bűn-bűnre halmoznak. Ezeket az embereket zavarta a saját bűnük, zavarta a saját bűnös állapotuk. És mit csinálnak? Ott van az Isten fia. Menjünk hozzá, ő megszabadít. Menjünk hozzá, hallgassuk őt azért, mert a mi bűnünkből Jézus Krisztus meg tud bennünket menteni. Ezek a vámszedők nem voltak tökéletesek, bűnös emberek voltak, akárcsak mi is. De napról napra közelebb kerültek az Istenhez. Mert közeledtek Jézus Krisztushoz. Közeledtek az ő ígéhez és szavához. Míg a farizeusok mit csináltak? Nem olvasunk mást az evangéliumban, mint azt, hogy a farizeusok állandóan támadják Jézust. Állandóan valahogy áskálódnak előtte, és meg akarják ölni, és végül sikerül is nekik a tervük, mert keresztre feszítik Jézus Krisztust. A farizeusok pedig távolodtak az Istentől. Miért? Mert ők nem voltak hajlandóak belenézni a szívünkbe. Nem voltak hajlandóak őszintén végignézni az életükön. Nem voltak hajlandóak kimondani azt, amit később egy volt farizeus mond ki, hogy a bűnösök között legelső én vagyok. Ezt Pál apostol mondja, aki farizeus volt, nem is akármilyen. De találkozott Jézussal, belenézett a szívébe, és látta azt, hogy mennyire bűnös. És közel került az Istenhez. Egy csapással közel került az Istenhez. Nos, mit kell tenni? Bele kell nézni a szívünkbe. Meg kell látni azt, hogy egyikünk sem tökéletes. Meg kell látni azt, hogy nekem magamnak rengeteg sok hibám, rengeteg sok bűnöm van. Nem csak a szomszédomnak van hibája és bűne. Nem csak valamely ismerősömnek. Nekem. Nagyon sok. És hogyha ezt meglátom, akkor elkezdek közeledni az Isten felé. Akkor elkezdek közeledni ahhoz a megváltáshoz, amit Jézus Krisztus elhozott. És amikor Jézus látja azt, hogy mit gondolnak a farizeusok, akkor elmond egy példázatot, illetve kettőt, illetve hármat. Mert a 11. verstől kezdve már a tékozló fiú példázata következik, amivel most nem fogunk foglalkozni. De ez az első példázat, a pásztorról szóló példázat csodálatosan elmondja azt, hogy milyen az Isten. Nos, miről is szól ez a példázat? Arról, hogy a 99, illetve a 100 bárány közül egy elkóborol, eltéved. És a pásztor ott hagyja a 19-et, illetve a 99-et azért, hogy elmenjen azért az egyért. Miért? Azért, mert szereti. Azért, mert meg akarja találni. Azért az egyért megy, aki én is vagyok, meg te is vagy nagyon sokszor. De hogyan tudja megtalálni a pásztor a bárányt? Mifelénk talán azt mondanák, hogy követi a nyomokat. De az egy sziklás köves talaj. Ott nem lehet bárány lábnyomokat követni. Hogyan találja meg a pásztor a bárányt? Úgy, hogy a bárány rájön arra, hogy mennyire el van tévedve. Rájön arra, hogy nem tudja, hogy hol van, és elkezd bégetni. És a hangja után megtalálja. Milyen az Isten? A hangunk után megtalál bennünket. Ha mi tényleg belenézünk a szívünkbe, és rájövünk arra, hogy mennyire bűnösök vagyunk, elkezdünk imádkozni az Istenhez, az Isten meghallja a mi imádságunkat, az Isten meghallja azt, hogy mennyire várjuk őt, és mennyire keressük őt, és eljön hozzánk, és megkeres bennünket, és megtalál bennünket. Ismerjük Jónás próféta történetét. Ebben annyira szépen le van mindez írva, amikor Jónásnak azt mondja az Isten, hogy menj el Ninivébe, a nagyvárosba, és intsd meg őket, mondd meg nekik, hogy el fogom őket pusztítani 40 napon belül, azért mert bűnösen elnek. És Jónás mit csinál? Ellenkező irányba indul el. Felszáll egy hajóra, és elindul az ellenkező irányba, hátat fordítva az Istennek és az Isten parancsának. De az Isten utána nyúl, hatalmas vihar támad a tengeren, és a hajósok, nem látva más kiutat, kidobják Jónást a hajóból. És azt mondja Jónás, hogy na, én most itt el fogok pusztulni. És elkezd imádkozni. Amikor látja az életének a végét, elkezd Jónás imádkozni. És az Isten mit csinál? Segít rajta. Megmenti. Ha én elkezdek imádkozni az Istenhez, ha elkezdem kérni az ő segítségét, akkor olyan nincs, hogy az Isten nem jön. Akkor az Isten eljön és felemel, eljön és segít rajtam, eljön és megszabadít engem abból a nyomorúságból, amiben az én testem és lelkem van. És ami a legszebb ebben a példázatban, a pásztor mit csinál? Nem azt csinálja, hogy megtalálja a bárányt és aztán hazatereli, hát van ennek a báránynak 4 lába, menjen nyugodtan, hanem a vállára veszi. A vállára veszi és a saját lábain viszi el a többiekhez a biztonságba. Az Isten is ilyen. Az Isten is a vállán hordoz bennünket. Mi azt várjuk tőle, hogy felállítson, és mi majd elkezdünk járni. De az Isten nem azt csinálja. Az Isten felemel bennünket, és ő visz bennünket, mert az Isten mindig többet ad, mint amire várunk. Az Isten mindig többet ad, mint amit kérünk tőle. Mert ő nem csak megváltást ad, nem csak kegyelmet ad, hanem örök életet, és mindig valami többet ad az Isten. Mert ő ennyire szeret bennünket. Ő annyira szeret bennünket, hogy a saját fiát sem kímélte. És engedte megölni csak azért, hogy nekünk megbocsáthassa a mi bűneinket. Nos, ha meglátjuk a mi lelkünk állapotát, és elkezdünk imádkozni, tudnunk kell, hogy az Isten megtalál minket. A vállára vesz, és úgy visz bennünket át a mi életünkön. Úgy visz át a biztonságot jelentő akolba. Úgy találunk vissza az Isten országába, hogy nem megyünk, hanem ő visz minket. És jön a második példázat. Az asszony, aki elvesztette az 1 drachmáját, a 10-ből 1-et, és az egész házat kisötri, és lámpást gyújt, nem törődve azzal, hogy mennyi olajat pocsékol el, és keresi azt a drachmát, minden egyes zegzugba belenéz, minden egyes lyukba, minden egyes egérjukba is, ahogy mondani szokták, belenéz, és keresi azt a drachmát, és megtalálja. Mit mond el ez a történet? Mit mond el ez a példázat? Azt mondja el, hogy az Isten mindenhol megtalál bennünket. Lehet a mi életünk bármilyen mélyen. Lehet a mi életünk a legutolsó zegzugban is. Az Isten akkor is megtalál bennünket, ha kiáltunk hozzá. Ha imádkozunk hozzá. Ha annyira szégyeljük bűneinket az Isten előtt, hogy legszívesebben a legkisebb lyukba elbújnánk, az Isten ott is megtalál minket. Mert számára nincs rejtek hely. Előtte nincs rejtek hely. Ha én kiáltok az Istenhez, akkor az Isten engem mindenhol megtalál. Térjünk vissza Jónás próféta történetéhez. Hogy folytatódik a történet? A vízbe esik, imádkozik, és az Isten küld egy hatalmas cethalat, amelyik lenyeli Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a cet gyomrában, és 3 nap és 3 éjjel imádkozott az Istenhez azért, hogy segítsen rajta. Lent az óceán mélyén egy halnak a gyomrában imádkozik Jónás, és mit csinál az Isten? Meghallgatja az imádságát, és utána nyúl. A legutolsó zegzugba is. És azt mondja, hogy tessék, itt van a szárazföld. És kiszáll Jónás a szárazföldre, megbánva minden bűnét, és elindul, és elvégzi azt a feladatot, amit rábízott az Isten. Az Úristen szeret téged, kedves testvérem. Az Úristen mindent megtesz érted. Neked annyit kell tenned, hogy elkezdesz kiáltani, mint az a bárány, amelyik eltévedt. Annyit kell tenned, hogy kinyitod előtte őszintén a te szívedet, és megmondod neki azt, hogy te bűnös vagy, és saját magad erejéből nem tudsz kimászni ebből a bűnből. És ő jön, és a vállára vesz téged. Jön, és elvezet téged az igazság felé. Nagyon hosszú adventi esték vannak előttünk. Ezeken a hosszú adventi estéken keressük az Isten kegyelmét. Csendesedjünk el. Ne csak a készülődéssel foglalkozzunk. Ne csak a takarítással, sütésfőzéssel foglalkozzunk. Csendesedjünk el a lelkünkben. Lássuk meg lelkünk állapotát. Tisztítsuk meg magunkat Jézus Krisztus által. Azért, hogy új erővel tudjuk kezdeni azt a napot, ami mindig előttünk van. Adja az Isten, hogy ezt mindnyájan meg tudjuk tenni. És bennünket, mindnyájunkat az Úristen saját vállán vissza tudjon vinni az ő békességébe és biztonságába. Legyen így. Ámen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, jóságos édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy te nem vedsz el bennünket magadtól. Még ha hátat fordítunk is neked, még ha elindulunk is az ellenkező irányba, még ha nem is törődünk a te akaratoddal és parancsaiddal, akkor sem vedsz el bennünket magadtól. Mert ha meglátjuk, hogy mennyire tévejgünk, ha meglátjuk, hogy mennyire rossz úton járunk, akkor te eljössz hozzánk, és visszaviszel bennünket a biztonságba. Tudjuk, Urunk, hogy mi mindig többet kapunk tőled, mint amennyit kérünk. Úgy, ahogy a tékozló fiú, aki azt kérte az atyától, hogy hadd legyen a béresei közül egy, mert nem méltó arra, hogy gyermeke legyen. Az apa pedig szép ruhába öltözteti, gyűrűt húz az ujjára, és örül és vígad, mert a fia megtért, hazatért. Urunk, mi is ezt kapjuk tőled. Sokkal többet, mint amennyit érdemlünk, sokkal többet, mint amennyit várhatunk, mert te ennyire szeretsz minket. Ne engedd, hogy hálátlanok legyünk. Ne engedd, hogy elszakadjunk tőled végleg. Add nekünk azt a tudatot, hogy te megmenteni akarsz, nem pedig elpusztítani. Kérünk téged minden egyes emberért, aki ezen a világon él. Add, hogy mindenki rájöjjön, hogy te kegyelmes Isten, te megmenteni akarsz, nem elpusztítani. Kérünk téged, hadd legyen áldott a mi adventi készülődésünk. Hadd tudjunk elcsendesedni. Hadd kapjuk meg tőled azt, amire szükségünk van. Hadd kapják a gyászolók azt a vigasztalást, amit csak te tudsz adni. Hadd kapják a betegek azt a gyógyulást, ami csak tőled jöhet. A gyengék az erőt, és mindnyájan azt, amire szükségünk van. Kérünk, add, hogy karácsony eljövetelekor úgy állhassunk meg előtted, mint akik befogadtuk a szívünkbe azt a világosságot, amelyet Jézus Krisztus hozott el erre a világra. Az ő nevéért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezélő ereje legyen és maradjon veletek. Amen.